Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Pejhe Brigitta, aki Waldorf óvónő, könyvillusztrátor és amatőr gyapjú művész. Üdvözöllek!
Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást!
Brigitta, kérlek, hogy mesélj nekünk arról, hogy hogyan nőttél fel, és ez a családi hátteret hogyan befolyásolta azt, amivé aztán váltál az életedben.
Komlón születtem, már jó régen, 54 éves vagyok, és ez ugye egy baranyai kisváros, Pécs vonzás körzetében, de ami a legfontosabb, hogy a Mecsek-hegységben, és számomra így a Mecsek jelentette a gyerekkoromnak a mesevilágát. Szerencsére a városunkat nagyon közvetlen közelségben öleli körbe a Mecsek erdősége, és gyakorlatilag bármerre indultunk előtt, mindenhol így erdők voltak, és nekem az volt a legtermészetesebb hely. A másik pedig a kert volt nagyszüleimnek, és meg aztán a szüleimnek is lett kertje, azon túl, hogy én panelgyerek voltam 14 éves koromig, de nagyon sokat jártunk ki a kertbe, illetve a szőlőbe, az apai vonalon, ott a nagyapám szőlős gazda volt, és aztán ezt az édesapám is vitte tovább ezt a hagyományt, és ezért nagyon sokat töltöttünk a szőlőben is, és nagyon jó volt még az is, hogy ezt főleg így anyukám vonaláról, ez a székely vonal, akik így hozták, hogy olyan természetes volt, hogy munka közben énekeltünk, meg csak úgy valaki dalra fakadt, és az éneklés, meg a daloknak a szeretete, az is így végigkísérte a gyerekkoromat, amiért nagyon hálás vagyok. És amiatt is nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan családi közegben, meg olyan korszakban is nőhettem föl, amikor még sokkal természetesebben éltek a családok, és természetes volt, hogy a gyerekeket is bevonják a munkába, meg az is, hogy értelmes példaként követhető munkát láttak a gyerekek a szüleiktől. És akkor hát persze volt, amikor fogcsikorgatva mentünk ki a kertbe kapálni, de azért sok részét meg nagyon szerettük. De még ha valamit úgy nem is csináltunk, de pusztán attól, hogy láttuk, mert például az öcsém ő nem volt különösebben ilyen kertkedvelő, én sokkal inkább, viszont őre is nagyon erősen ráragadt, és aztán, amikor neki lett családja és gyerekei, akkor rendkívül fontosnak tartott, hogy de akkor ő veteményes csináljon, meg fűszerkert, meg nem tudom, szóval, hogy ez ugyanúgy hatott rá is, még ha ő effektíve nem csinálta. És hogy nagyon jó volt ebben a millióban lenni, meg ráadásul a városunkban lakott szinte minden rokonom, az apai nagyszülők egy kicsit távolabb, de egy darabig ők is ott laktak Komlón, és akkor természetes volt, hogy az unokatesókkal együtt növünk föl, meg hogy a nagyszülőket gyakran látjuk, és hogy a családnak ebben a megtartó erejében növekedhetünk föl, és ezekért így mind nagyon-nagyon hálás vagyok.
Hogy jött az ötlet? Mikor döntötted el, hogy óvónő legyél?
Igazából ez elég későn, mert én ilyen későn érő típus vagyok, és nagyon sokáról körvonalazódott nekem, hogy én úgy mit is akarok csinálni, hogy sokáig úgy keresgéltem, volt, hogy angol tanítottam, volt, hogy a volt férjemnek a vállalkozásába besegítettem, aki önismeretet tanított középiskolákban, de abban a környezetvédelemtől kezdve a karrierönmenedzselés, meg pártalálás, emberi kapcsolatok nagyon szerteágazó volt, hogy akkor abba segítettem bele, és aztán az egyik legjobb barátnőm volt, hogy ő óvónői pályára ment, és ez nagyon érdekelt engem, ez a Waldorf pedagógia, és igazából én csak úgy hospitálni gondoltam úgy az elején, de aztán annyira megtetszett, hogy a gyerekeket ennyire tisztelve, és ennyire a szabadságukat, a méltóságukat tisztelve nevelgetjük, szeretgetjük, hogy aztán így valahogy ott ragadtam, és ennek is nagyon örülök, hogy ez így szembe jött velem.
Mi az, amiben különbözik egy ilyen óvoda, egy állami óvodától? Mi az, amit leginkább megfogalmaznál?
Egyrészt az, hogy a gyerekekre vagy nem úgy tekint, mint egy ilyen tabula rasa, hogy hát ő meg így semmit nem tud, és így semmit nem hoz magával, hanem majd itt mindent mi tanítunk meg neki, a környezetét alkotó felnőttek, hanem nagyon is ápoljuk és nagyra tartjuk azt a emberlényt, aki már mag vagy csíra formában ott van, ott van abban a kisgyerekben, és igazából próbáljuk az akadályokat inkább elhárítani attól, hogy ő bátran meg tudja élni és kibontakoztatni azt, amilyen ő maga valójában. És ezért van egy kicsit olyan szemlélete, kicsit ilyen mesebeli, hogy hát ő így jött valahonnan, és aztán így tart valahová. Mi csak az ő segítő környezetét adjuk, de nem mi vagyunk azok, akik majd itt alakítjuk őt, mint egy gyurmát, és akkor majd lesz belőle valami így a alapanyagtól függően. Ez például szerintem nagyon fontos. Aztán nagyon fontos a természetközeliség, de ezt valahogy nem úgy kell csak elképzelni, hogy hát nálunk természetes anyagok vannak, hanem hogy tényleg olyan szemléletet tudunk átadni, hogy az ember és a természet az nem két különálló dolog, és akkor vagy kapcsolódnak néha, de többnyire inkább nem, és a természet az nem egy ilyen szép dekoráció, mint egy park, hogy de jó, hogy az is ott van, olyan kellemesen színesíti az életünket, hanem mi a természettel egységben lévő lények vagyunk, ugyanúgy része vagyunk, mint ahogy egy barack favirág, és hogy ezt minél inkább megélhessük a gyerekekbe, ez alapvetően ott van, tehát nekik ez külön így nem kell tanítgatni. Viszont azáltal, hogy mi ezzel a szemlélettel vagyunk ott, és olyan munkákat végzünk, amik összhangban is állnak, akár egy terményévnek a különböző munkái, hogy van egy betakarítási időszak, hogy mi is szoktunk kertészkedni, hogy a gyapjút feldolgozzuk úgy, ahogy lenyírták a juhászok a birkákról, azt mi megkapjuk zsákban, úgy, ahogy van, kakisan, koszosan, azt mi beáztatjuk, kimossuk, utána felszűszöljük. Egy sajnos farkasolónk nincsen, de ezért kézzel szoktuk így fellazítani a szálat, de utána mi kártoljuk át velük, aztán én azt többnyire megfonom, vagy a kolléganőm, és akkor abból mindenféleket készítünk a gyerekekkel. Ez is a természettel való összhang, ami ugye mondjuk egy 100 évvel ezelőtt még teljesen természetes volt, különösen a paraszti kultúrában az emberek számára, hogy együtt élnek a természettel. Ezt mi ott igyekszünk megvalósítani a magunk keretei között. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a mi óvink az a lakott terület szélén van, ott a második kerületben, és pár házzal odébb már ott vannak az erdők, mezők, úgyhogy nagyon könnyű ezt így megélnünk. De azon felül nagyon fontos számunkra a szellemi oldala is, hogy az évkörnek a szakaszait, azt mindig így a keresztény évkör egyes szakaszait, azt így együtt megéljük a gyerekekkel, nyilván az ő nyelvükön, szimbólumok és képek nyelvén, nem annyira direktben.
Igen, itt a Szent Mihály nappal kezdődik, és a Szent Igen. János nappal ér véget.
Pontosan.
Különös tekintettel van a Waldorf óvodaiskola a Szent Márton napjára is, amit Igen. ilyen nagyon látványosan ünnepel meg.
Igen, így van.
Mi az, ami számodra a legfontosabb, a legszebb ebben a hivatásban?
Eleve a gyerekek olyanok, hogy még úgy különösebben el sem kell gondolkodnom, vagy nem is kell egy elvet mögé tennem, hogy na most ez mitől csodálatos, mert csak úgy ott van, és hát már csak szeretni lehet. Annyira boldogít az a tudat, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy ő egy kiteljesedettebb, boldogabb ember legyen aztán felnőtt korában. Ugye az pedagógiailag tisztában vagyunk azzal, hogy ez az első pár év, igazából minél koraibb egy élmény, annál meghatározóbb az ember életébe, hiába, hogy aztán már nem emlékszik rá. De hogy pont ez az időszak, ami körülbelül olyan születéstől olyan nagyjából 7 éves korig tart, ahol ezek a legmélyebb bevésődések történnek a gyerekek életében, és nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor mit kapnak, és hogy mi az a környezet, amivel fizikai, meg lelki szinten is körülveszük őket. És engem nagyon boldogít ez a tudat, hogy ehhez hozzájárulhatok, hogy de jó, hogy majd nekik jobb lesz, meg könnyebb lesz bizonyos dolgokban, mint nekünk volt, és a szülők szokták sokszor mondani, hogy Úristen, de jó lett volna, ha mi is ilyen óviba járhatunk, és hogy milyen jó ezeknek a gyerekeknek. Szülőknek is csinálunk ilyen gyereknapot, amikor ki lehet próbálni, és velük is csinálunk olyan tevékenységeket, ők is hallgatnak egy mesét bábszínház formájában, és nagyon boldogan szoktak hazamenni.
Szerintem az én generációmnak ez a 40-től mai fiatalokig azt tudnám mondani, hogy nagyon nagy hiányunk az, hogy nem ilyen falusi környezetben, nem ilyen természetközelben nőttek fel, pedig próbálunk visszatörekedni. Tehát nagyon sokszor, főleg a Covid alatt jött olyan, hogy új hobbit, kézműveskedést, stb. Kipróbálunk, vagy sajtkészítést, vagy bármilyen hasonló dolgot, és tényleg így szomjaznánk. Valószínűleg tényleg van az emberben egy ilyen éjség erre, hogy a természettel így is kapcsolódjon a természetes folyamatokkal.
Igen.
Néhány éve neked pont ez a gyapjús vonal ment tovább, és Korcsmáros Gáborral összefogtatok, és kiadtatok Gyapjú mesék címmel könyvsorozatot.
Igen, így van.
Mesélnél erről, hogy hogyan jött a gyapjú az óvodán kívül, az óvodán túl az életedben, hogy vitted haza a munkádat?
Pont említetted is a Covidot, igazából ott teremtődött meg az, hogy erre a évekkel korábban dédelgetett álmomra legyen végre idő megvalósítani. Még az előző óvodámban volt, hogy ott a szülőkkel egyszer-kétszer csináltunk ilyen kis miniházi tanfolyamokat, ahol én próbáltam átadni azt a tudást, amit megszereztem így a főleg saját tapasztalatszerzés során a tűnemezeléssel és a gyapjú tűnemezeléses megmunkálásával kapcsolatban. És azok nagyon sikeresek voltak, de éreztem, hogy ez annyira nagy szerelem nekem. Az Ovinak ott csináltam is pár gyapjú képet, ilyen abszolút lelkes amatőr módjára. Aztán úgy bennem maradt azért, hogy hú, milyen jó lenne a gyerekeknek ilyen mesekönyvet csinálni, ahol ilyen képek az illusztrációk. De hát így a hétköznapok sodrában erre így nem nagyon lett volna idő, mert ez azért nem olyan munka, hogy hopp, most van egy szabad másfél órám, akkor leülök, mert sokkal hosszabb periódusokat igényel egy-egy kép. Szóval egyszerűen el kell benne merülni ahhoz, hogy hatékony legyen. De aztán jött a Covid, és akkor ott lett egy csomó időm, ugye egy jó darabig nem mehettünk be az Ovibe dolgozni, és a legfeljebb az erdőt lehetett járni. És akkor úgy éreztem, hogy nájött az idő, föl is hívtam a Gábort, hogy ő mit szólna ehhez. Adtak ők már ki verses mesekönyveket, és akkor ott a fordításban, a magyarításban, vers formába szedésben abban segítettem nekik. Tehát már volt egy ilyen mesekönyv kapcsolat kettőnk között. És ő nagyon örült neki, nagyon örült ennek az ötletnek, lelkes volt. Úgyhogy akkor nekiálltam képeket készíteni. Alapvetően én a Benedekelek meséket részesítem előnyben. Úgy gondolom, hogy azokban annyira eszenciálisan van jelen az embernek a belső lelki útja, amit bejár akár egy életút formájában, akár valamilyen nehézség leküzdésének az útján. És azt is gondolom, hogy ráadásul úgy egyáltalán kortól függetlenül az embernek a lelki folyamatai, a megélései, ami az embert emberré teszi, ezek a belső archetípusaink, amiket így hordozunk, ezek mind ott jelen vannak a mesében, és a gyerekeknek segítik is, hogy feldolgozzák a napi élményeiket, és ezért nagyon lelkesen láttam neki a munkának, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én egy picit úgy érzem, hogy kevés az igazán jó mesekönyv, ami kisgyerekeknek való. Bocsánat, lehet, hogy ebbe túl kritikus vagyok, de igazából amiket így megtapasztaltam, meg megtanultam pedagógiai ismeretként, azok mégis ezt mondatják velem, hogy nagyon sok az olyan rikkancs mesekönyv, ami ilyen nagyon színes, meg nagyon habos-babos, nagyon látványos képi világgal rendelkezik, de pont a kisgyerekeknek nem igazán való, mert nagyon kevés helyet hagy a fantáziájuknak. És én olyan mesekönyvet szerettem volna, ami pont inkább beindítja a gyerekek fantáziáját, és ösztönzi őket arra, hogy a belső képalkotási képességeiket így mozgósítsák.
Hogyan valósul ez meg? Hogy kell elképzelni egy gyapjú képet? Egy kicsit mesélj róla, kérlek.
Minden gyapjú kép egy gyapjú filc alapra készül. Ez egy ilyen pár milliméter vastag, viszonylag laza szerkezetű filc anyag, és erre viszem fel a nemezelő tűvel a színes gyapjúkat. A nemezelő tűt ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon hegyes tű, amin ilyen kis háromszög alakú horgacskák vannak, amik azt segítik, hogyha beleszúrom a tűt a színes gyapjúval együtt a filcbe, akkor a kis lyukon át magával viszi a gyapjúszálat, viszont mikor kihúzom, akkor nem húzza vissza, hanem ott tud benne maradni. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon praktikus technika arra, hogy így rögzítsük a felületre a színes gyapjukat, de igazából az előkészítő munka, ami nagyon hosszadalmas, mert nagyon sokat, legalábbis mivel nem vagyok egy profi művész, mondjuk egy profi festő vagy grafikus, aki csak leül és már ott rögtön meg tud rajzolni valamit, vagy színvilágba megjeleníteni a papíron. Én nekem azért előtte nézegetnem kell mondjuk helyszínek való képeket, vagy ha szerepel mondjuk egy állat, a képen, akkor meg kell néznem, hogy az úgy hogy néz ki oldalnézetből, előnézetből, vagy a kettő közötti állapotból, vagy milyen egy ember, ahogy mondjuk egy faágon áll, kapaszkodik egy másik fába, és előre nyúl közbe, hogy akkor úgy hogy áll a válla, meg a térde, hogy egy olyan hiteles mozdulat látszon a képben, szóval nekem ez sok időt vesz igénybe, hogy ezeket így feltérképezzem, és így bennem is kialakuljon, hogy akkor milyen képet szeretnék. Aztán a másik, ami még egy hosszadalmas előkészület, de az igazából közben is történik, az az, hogy a színes gyapjukat keverni kell folyamatosan egy úgynevezett kártolófésűvel, ami igazából egy kutyafésű, mert ugye nem homogén színek szerepelnek a képeken, hanem fokozatos árnyalatba átmenő színek, főleg a háttért képező részen. És akkor ezeket is ugye sokáig kell ott dolgozni vele, mire az ember azt az árnyalatsort ki tudja keverni. De maga a felvitel az már nem annyira sok. Utána aztán ezen még a szerkesztő dolgozik, vagy elmondja, hogy még egy kicsi keretet tegyek rá, hogy legyen több kifutó a kép szélén, de nagyjából így ez a munkának a menete.
A végeredmény ugye ahhoz képest, amilyen a legtöbb most kapható mesekönyv, tehát nem ilyen kontúrozott lesz, hanem Egy ilyen kicsit ilyen elmosott, ilyen mesebeli alakok lesznek rajta. Ezt erről mesélnél egy kicsit, hogy miért, mi a szempont, amikor megkomponálsz egy ilyen képet?
Igen, ez természetesen szándékos, mert gyapjúval is lehet azért nagyon kontúros képet is csinálni. Egyik-másik képen látszik is ilyesmi, de direkt célom az, sőt ebben így a jövőben így szeretnék egyre bátrabb lenni még, hogy haladni a színek adta álomszerű, meseszerű képi világ megteremtése felé, mert egy kicsit már céloztam is rá, hogy ez nagy mértékben segíti azt, hogy a gyerekeknek a belső képalkotó képessége az aktivizálódjon, és ők ezeket használják, és ez azért nagyon fontos. Ezt ugye Vekerdi tanár úr nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy egy kisgyerek akkor tud feldolgozni egy eseményt, ami vele történt, már pedig nagyon sok esemény történik velük ugye egy nap során, hogyha azokat belső képek segítségével átéli és újra játsza magában és elképzeli, illetve nagyon fontos az is, hogy amikor hall egy mesét vagy egy történetet valakitől, akkor ő belül nagyon aktívan dolgozik, és azt megteremti, egy belső világot teremt hozzá. És ez egyrészt azért nagyon fontos, hogy föl tudja dolgozni a saját élményeit, másrészt viszont azért is, mert később aztán iskolás korában, meg felnőtt korban ezek által tudunk kreatívak lenni, kitalálni újabb dolgokat, nem csak a sémák mentén haladni, hanem mindig újabbat és újabbat teremteni, szokatlan vagy nagyon optimális megoldást találni egy-egy probléma megoldására, és ezek mind nagyon-nagyon fontos képességek, amiket mind segít az, hogy gyerekkorban a fantázia szabadon szárnyalhatott. És én ezt szeretném segíteni, hogy ne annyira kész, nagyon másmilyenné már nem alakítható képeket kapjanak a gyerekek, amilyen szerepel mondjuk egy rajzfilmben, vagy a legtöbb könyvben, hanem inkább olyan sejtelmesen legyen ott kicsit szimbolikusan egy-egy szereplő, vagy egy-egy jelenet, és utána azt már folytassa ő tovább. Kicsit hasonlatos ahhoz, amikor olvasunk egy könyvet, és ugye az belsőleg mi megteremtjük, hogy néz ki egy szereplő, vagy egy jelenet, vagy egy helyszín, és ez az embernek egy komoly örömet okoz a könyv olvasása során, ez a belső világteremtés. Általában akkor szoktunk szembesülni, amikor utána látjuk a filmbeli feldolgozást, és az általában jóval satnyább, mint amit mi el tudtunk képzelni a magunk belső világában, és ugyanerről van itt is szó, hogy vagy készen kapunk egy képet, és akkor már leáll a fantázia, ami már ahhoz nem tudunk nagyon mit hozzátenni, vagy pedig a belső erőinkből mi magunk tudtuk azt élő módon megteremteni.
A rajzolásnál tapasztaltam azt, főleg a kisiskolás gyerekeknél, hogy nagyon sokszor feladják a rajzolást, mert azt mondják, hogy én ilyet úgyse tudok, tehát hogyha akar rajzolni egy mici mackót, nem úgy néz ki, akkor csalódik, akkor félre dobja az egészet, nem akar többet rajzolni. És mondjuk, hogyha egy ilyen gyapjúképet szeretne rekonstruálni, azt meg tudja tenni akár zsírkrétával, kicsit ügyetlenebb mozdulatokkal.
Igen, sőt, aztán a gyerekek nagyon kíváncsiak szoktak lenni erre a technikára. Oviba azért ezt nem ajánlanám, de meg kisiskolások nagyon szívesen, és nagyon nagy sikerélményt tud adni. Sőt, az anyukák is, akik jártak mondjuk egy-egy ilyen kis mini tanfolyamra, ők is nagyon boldogan jöttek, mert igazából itt nem éri az embert kudarc, mert folyamatosan lehet alakítani, illetve mivel nem kell annyira konkréttá tenni, ezért nagy élményt tud Nagyon hasonló egyébként a festési technikák közül az akvarellhez, ahol szintén ott kicsit szétfolyik, nem annyira kontúros, kivéve ha szárazan dolgozunk vele, és hogy azért nagyon, nagyon szép dolgok tudnak születni így a színeknek a megjelenítésével, csak úgy finoman formáljuk őket.
Sokszor azt tapasztaltam, hogy a színek önmagukban is örömet hoznak.
Igen, így
tehát van. Akár csak színezgetés, akár csak a festés, nem számít a forma.
Igen, mi az oviban úgy is dolgozunk a gyerekekkel, hogy van minden héten általában festés, ha csak nem az van, hogy már csak kirándulunk, mert olyan jó idő van, mert ilyen időszakaink is vannak. De hogy a festés az nálunk is akvarelfestés, be is mártom nekik a papírt eleve a vízbe, úgy teszem nekik oda a festődeszkára, és azon aztán rögtön szaladnak a színek, és akkor nagyon boldogok ettől meg, hogy keverednek, és hogy alakulnak. Úgyhogy ez nálunk is megvan, ez az öröm.
Visszatérve a könyvekre egy kicsit, hogy szerinted mire van szüksége a mai gyerekeknek? Említetted a Benedek Elek meséket. Amikor néztem rólad felkészülésképpen videót, hol nyilatkoztál, ott a népmesékről is beszélsz.
Igen.
Hogyan látod, melyik mesék azok, amik úgy igazán nekik szólnak, róluk szólnak?
Igazából ezt a hagyományos pedagógiában is szerintem nagyon szépen így tanulják a pedagógusok, hogy azért kicsi gyerekeknek először még ez a ritmikus, inkább versszerű, kis rövid mesécskék valók, aztán ahogy kicsit nagyobbak, akkor utána már lehet ilyen állatos, szintén rövid meséket, amikkel így tudnak azonosulni, és így megértik a nagyon egyszerű lineális történetvezetését a mesének. Aztán utána, amikor ahogy nagyobbacskák, úgy jöhetnek be egyre inkább ezek a tündérmesék, ahol klasszikusan elindul egy hős, és vannak erők, akik segítik, vannak szereplők, akik hátráltatják őt, és aztán a végén egy boldog, végkifejlett felé jut el a mese hőse, és hogy ezeket én mindenképpen előnyben részesíteném. Nagyon kevés, de vannak azért jó műmesék is. Én a szülőket is bátorítani szoktam arra, hogy nyugodtan találjanak ki ők is ilyen kis egyszerű mesécskét. Nagyon jó tud lenni az, amikor mondjuk este a nap végén, amikor már oda bekuckózott a kisgyerek az ágyba, akkor mondjuk úgy nézik végig a napot, hogy a szülő elmeséli valami kis manó, vagy egy katicabogár, vagy egy madárka megszemélyesítésében a kisgyereknek a napját. Ez is nagyon, nagyon jó tud lenni, holott nem egy népmese. Ezeknek abszolút tud helye lenni, csak ez ilyen nagyon vékony jég szerintem, hogy egy műmese még tényleg jó mese legyen, ami tényleg való a gyerekeknek. De nem zárkoznék így el előle, csak mondom, a népmesékben egyszerűen van egy olyan évezredeken, évszázadokon át kicsiszolt kollektív emberi tudás és tapasztalat, amit nagyon nehéz felülmúlni, mert annyira a közös értékeinket, a közös értékrendet hordozza magában.
Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.